A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, most énektanítás következik.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Egy olyan éneket hoztunk most, ami nincs benne a barna énekeskönyvben, a Duna mellékében, mert abból szoktunk tanítani. Egy kis füzetben van benne, a Lélekkel és Értelemmel című füzet második kötetében, de hogy miért fontos ez az ének, azt majd utána elárulom. Tessenek meghallgatni, bemutatjuk.
Keresd az Istent, népem, keresd új
utakon. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Jakab levelének következő részéből, a negyedik rész 13. versétől az 5. rész 6. verséig.
Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott ültünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk, ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ehelyett azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekvés gonosz. Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Most rajta, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok következő nyomorúságok miatt. Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat megrágta a moly. Aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdájuk bizonyság ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, az égre kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok szíveteket a leülés napjára. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. Jöjjetek testvérek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Édesatyánk, hálás szívvel áldunk ezen a délelőttön is. Magasztalunk, hogy olyan Istent hallgathatunk, aki az idő fölött áll. És magasztalunk, hogy az időtlenből eredő bölcsesség itt lehet a kezünkben. És ebből a bölcsességből tanítasz minket. Köszönöm, Uram, hogy alázatra, becsületre és benned való bizalomra tanítasz. Áld a szívünk, Urunk, hogy bölcs Isten vagy, akit és szerető is, akit zavar az, hogyha teremtményeid sötétben és bűnben járnak. Megvalljuk neked, hogy vannak sötét, bűnös útjaink. Megbántunk téged, másokat, és sokszor magunknak is kárt okozunk. Kérünk ad, hogy tudjunk bocsánatot kérni, megbocsátani, akkor is, ha nem kérik, és ad bocsánatodat, hogy fellélegezhessen a lelkünk, és ne kelljen tovább hordozni felesleges terheinket. Kérünk adj szabadságot, menekíts ki az ösztönös előled és igéd elől való menekülésből. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád szeretetért, világosságért, váltságért, békességért, bölcsességért. Köszönjük, hogy ezért fog szólni ma is a te igéd. És köszönjük a közösséget, amit így hozol létre a rád nézők között. Uram, kérünk, bontsd ki igédet, szólalj meg, adj figyelmet, áldást és csendet a szívünkbe, hogy megérthessük, és hogy meg is cselekedjük, amit hallunk. Áldunk téged, Krisztus, testéletége. Ámen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét szintén Jakab levelének 4. részéből hirdetem nektek, a 6. versből. De ő nagyobb kegyelmet ad, ezért is mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 173-as dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét. Írva található részben a felolvasott ige szakaszban, Jakab levelének 4. részében a 13. verstől kezdve az 5. rész 6. verséig, ezt az ige szakaszt nem olvasom fel újra, viszont kiegészítem Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott 2. levelének 8. részéből, a 9. versből. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Gazdagság és gazdagság. Ez az első pont a mai istentiszteleten. Ugyanis, kedves testvérek, gyülekezetünkben vannak jómódú, tehetős emberek, akiknek van mit aprítaniuk a tejbe. És vannak szegények, akiknek problémát okoz a mindennapi betevő falat is. Vajon a jómódú testvérekről szól ez a mai ige szakasz? Természetesen nem, mert gazdagság és gazdagság között különbség tapasztalható. Mert nem az anyagi javak mennyisége, hanem a szív minősége a döntő. Szegényként is lehetünk eszeveszetten elvetemültek. És gazdagként is lehetünk istenfélő, az Úr akaratát kereső és teljesítő hívő emberek. Nem az anyagi javakon múlnak a dolgok, hanem a szívünk állapotán. A mai igeszakasz is pontosan ezt mutatja, mert nem általánosságban beszél a gazdagságról, hanem a szív nincstelenségét részletezi. Méghozzá két területen, az elbizakodottság és a kemény szívűség ellen szól. Tehát nem általában az anyagi javak bőségéről beszél ez az ige szakasz, hanem arról szól, hogy ha ilyen értelemben gazdagok vagyunk, akkor vajon elbizakodottak vagyunk-e, vajon kemény szívűek vagyunk-e, vagy pedig istenfélők. Egyébként különösen is az Ószövetségben a gazdagság gyakran éppen Isten áldását jelentette. Gazdag volt Ábrahám, gazdag volt Izsák, Jákob, gazdag volt Jób, és gazdagok voltak az istenfélő királyok, Dávid és Salamon is. Önmagában sem a gazdagság, sem a szegénység nem érdem, és nem is bűn. Ahogyan Isten tanította Sámuelt, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ezért olyan elengedhetetlenül fontos, hogy a gazdagsággal kapcsolatosan ne a külső dolgokat nézzük, hanem a szívet vizsgáljuk. Az igében az első, amit felhánytorgat Jakab, az elbizakodottság. Tehát a gazdagság és elbizakodottság összefüggéseiről szól elsőként az ige. Jómódú kereskedők állnak előttünk az igében, akiknek bőven vannak terveik a jövendőre nézve. Olyan terveik, amelyeket nem Istennel terveztek, olyan terveik, amelyeket nem Istentől vettek, hanem amelyeket a saját maguk tehetségére, a saját maguk állapotára, a saját maguk gazdagságára alapoztak. Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk. Konkrét város, konkrét időszak, konkrét tennivaló, konkrét haszon. Minden le van zsírozva, hogy így mondjam. Vagy legalábbis ők úgy gondolják. És Jakab figyelmezteti őket, nem biztos, hogy az úgy történik, ahogyan azt ők elképzelik. Mert lehetnek terveink, lehetnek vágyaink, lehetnek céljaink. Ezekkel önmagukban nincsen baj. Az a baj, hogyha mindezt az Úr nélkül tervezzük. Hogyha az Úr nélkül vágyakozunk. Hogyha az Úr nélkül vannak céljaink. Olyan célokat tűzünk ki, amelyek nem találkoznak Isten akaratával. Az már baj. És ezek a kereskedők, akikről itt szó van, a maguk gazdagságában és a maguk elbizakodottságában úgy gondolják, hogy majd ez nekünk menni fog. Majd úgy lesz minden, ahogyan azt mi elképzeljük. Elmegyünk ebbe, vagy abba a városba, ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, nyereségre teszünk szert. És Jakab figyelmezteti őket, hogy egyáltalán nem biztos, hogy úgy történik minden, ahogyan azt ők elképzelik, hiszen a jövőnek egyetlen egy másodperce sincs a birtokukban. Ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert mi a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Nem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, de még hogyha tudnátok is, hogy mit hoz a holnap, akkor is olyan rövid az élet, hogy alapvetően más dolgokkal kellene foglalkozni. Olyan rövid az élet, és olyan gyorsan elszállnak az évek, az évtizedek, elszáll az egész élet. Úgy, ahogyan a 90. Zsoltárban is olvassuk, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb része hiába való fáradtság olyan gyorsan tűnik, mint hogyha repülnénk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de még hogyha tudnánk is, mit hoz a holnap, akkor is rövid az élet, és más dolgokkal kellene alapvetően foglalkoznunk. Nem baj az, hogyha kereskedünk. Még az sem baj, hogyha nyereségre teszünk szert. De hogyha mindezt Isten nélkül tesszük, hogyha mindezt a saját céljaink érdekében kizárólag, akkor az már vétek. Lukács evangéliumában olvassuk ennek a gondolatnak a párhuzamát a bolond gazdag példázatában. A bőséges termés elbizakodottá teszi a gazdát. Lebontom csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok esztendőre eltéve, helyezd magad kényelembe, egyél, így áll, vigadozzál. Isten pedig azt mondta neki, bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek. Ugyanez a gondolat szerepel Jakab levelében is. Nem ismerjük a holnapot, nem magunknak gyűjtsük a földi javakat, hanem gondoljunk másokra is, és elsősorban a mennyei javakkal törődjünk. Mert Jakab beszél az elbizakodottság ellenszeréről is, a 15. versben. Ehelyett azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ugyanakkor ezt nem szólásmondás szintjén kell emlegetni. Mert bizony hívő emberek gyakran szólásmondás szintjén emlegetik. Nem gondolnak bele, hanem hogy ha Isten akarja, akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, de nem azon van a hangsúly, hogy Isten akarja-e, hanem azonban a hangsúly, hogy mi mit akarunk, csak azt megkereszteljük azzal, hogy Isten nevét oda vigyeztjük. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy az esetleges gazdagságot, a becsületes módon megszerzett javakat és nyereséget nem csupán önző célokra kell fordítani, hanem a rászorulók megsegítésére is. Erre utal a 17. vers, aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Mert ezek a kereskedők és ezek a gazdag emberek, akiket elmarasztal Jakab levele, azok nem gondolnak senki mással és semmi mással, se Istennel, se emberrel, csak saját magukkal. Ami jót elérnek, azt csak saját magukra akarják fordítani. Ez ellen beszél Jakab. A másik bűn, amit Jakab pellengére állít, az az embertelenség. És itt kell beszélnünk a gazdagságról és a kemény szívűségről. Itt aztán egymás után sorolja Jakab a bűnöket. Csupán földi kincseket harácsoltak ezek a gazdagok, és a lelkiekkel nem törődtek. Másodjára a munkások bérét visszatartották, tehát visszaéltek a hatalmukkal. Harmadjára dőzsöltek és tobzódtak, hízlalták a szívüket, vagyis az élvezetek és az egyre fokozódó érzéketlenség jellemezte őket. És végül hamis vádakkal még ki is végeztek igaz embereket. És ez az utolsó állítás, ez általánosságban is igaz. Mert gyakran előfordult már a világtörténelem során, hogy akiknek hatalom és pénz volt a kezükben, azok igazszalan vádakkal kivégeztették azokat, akik ez ellen fölmertek szólalni. De én úgy gondolom, hogy itt ennek az igének a hátterében elsősorban az Úr Jézus koncepciós pere és kereszt halála szerepel. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Mert igaz ugyan, hogy Jézus Krisztus a mi bűneink miatt, miértünk ment a keresztre. De azért az is igaz, hogy feszíts meget kiáltozott a nép, és az is igaz, hogy a főpapok és a farizeusok bújtották fel őket. Tehát igaz minden korszak gonosz gazdagaira, hogy elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek, de igaz minden korszak szegényeire nézve is ugyanez, sőt, igaz miránk nézve is ugyanez, mert mi juttattuk az Úr Jézust a Golgotai keresztre. Gazdagság és kemény szívűség. De nem marad a bűn büntetés nélkül. Isten malmai őrölnek, ha sokszor úgy tűnik is, hogy lassan, de őrölnek. Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat megrágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdájuk bizonyság ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Itt Jakab, mint egy prófétai múltban beszél arról, hogy a gazdagságotok megrothadt. Lehet, hogy még fizikailag nem, de lelki értelemben már igen. Mert minden gonosz tett elnyeri, sőt elnyerte méltó büntetését. Mit tanácsol Jakab? Mert itt is van tanácsa. Gyászt és talán bűnbánatot. Bár lehet, hogy ez kifejezetten így az igében nincsen benne, hogy bűnbánatra szólítja fel a gonosz gazdagokat, a kemény szívű gazdagokat, de azért mégiscsak itt van, hogy most rajta ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok következő nyomorúság miatt. Olyan ez, mint amikor Jónás hirdette, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Mert bár ez hirdette, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, és mégsem pusztult el Ninive, mert a királlyal az élen bűnbánatra tértek, és Isten megkegyelmezett nekik. És itt, amikor Jakab azt mondja, hogy sírjatok és jajgassatok a rátok következő nyomorúságok miatt, akkor ebben azért rejtve ott van az is, hogy igaz, hogy nyomorúság várjátok, de Isten megkönyörülhet rajtatok, csak jussatok bűnbánatra. Mégse gondoljuk azt, hogy a gazdagság predestinálja a gonoszságot, és a szegény pedig megóv a hasonló bűnöktől. Mert ahogyan már említettem is, a szegényként is lehetünk érzéketlenek és embertelenek. Ezért Jakab megkérdezi tőlünk is, hogy hol van a mi szívünk. Mert ahol a kincsünk, ott van a szívünk. Ha földi kincseket gyűjtünk, vagy akár szegényként földi kincsek után áhítozunk, akkor a szívünk is itt van a földön. Akkor az anyagi javakhoz kötött a mi szívünk, úgy, ahogyan ez a fogyasztói társadalomban annyira látható, hogy itt már semmi másról nem szólnak a reklámok, csak arról, hogy mit, hogyan szerezzünk meg. A ma élő emberek többsége már teljesen elveszítette az érzékenységét a lelki dolgok iránt, és csak azután tör, hogy minél többet szerezzen magának, esetleg a családjának, hogy minél jobb legyen neki, hogy övé legyen a gazdagság, övé legyen a pénz, övé legyen a hatalom, és hogyha valakinek ez nem adatik meg, akkor is ezután vágyakozna, és irigykedik másokra, akiknek ez a lehetőség megadatott. Igen, ez a mai világ erről beszél, de mi ne erről beszéljünk. Mi azt keressük, ami mennyei kincs. Mert ha a mennyei kincseket gyűjtjük, akkor a mennyben lesz a szívünk is. Az odafelvalókkal törődjetek, tanácsolja Pál apostol. Mert az ideig valók, azok rövid életűek, azok e földi dolgokra vonatkoznak csupán. És ami igazán fontos, az a láthatatlan, az a mennyei valóság. De végül beszélnünk kell ezeken a bűnökön túlmenően egy másféle hozzáállásról is. És ezt a címet adtam neki, hogy gazdagság és szegénység. És most nem általánosságban gondolok a gazdagságra és a szegénységre, hanem a textusként felolvasott igével szeretném zárni ezt az üzenetet. Ahogyan Pál apostol írja az Úr Jézusról, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És ez teljesen más szegénység, és teljesen más gazdagság. Ugyanis Jézus ott hagyta az ő mennyei dicsőségét, ott hagyta a mennyei gazdagságát, vállalta a fizikai szegénységet is. Ahogyan elmondtam már sokszor, hogy nem, ha már egyszer lejött erre a földre, már az is óriási megszegényedés lett volna, hogyha a római császár palotájában születik meg, mint a császár fia. Hát mi lett volna az a mennyei dicsőséghez és az Isten fiúsághoz képest? De ő még ezen túlmenően is. A római birodalom egy eldugott provinciájának, eldugott kis ország részének az eldugott városkájában, vagy talán nem is lehetne városnak nevezni, olyan kis településén, és ott is még nem a vendégfogadóházban, hanem a barlang istálóban született meg, szegény emberek gyermekeként. El nem tudjuk képzelni ezt a megszegényedést. És mindezt miért vállalta Jézus? Azért, hogy ne legyen ezen a földön senki olyan szegény, aki azt mondhatná, hogy bezzeg neki könnyű volt. Az égi madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk, de az ember fiának nem volt fejét hová lehajtania, és mindezt azért vállalta, hogy mi az ő vállalt szegénysége által meggazdagodjunk. Ő olyan szegény lett a végén, hogy már semmije nem volt. A kereszten mindenét elveszítette, még a ruháit is elveszítette. Az összes gazdagsága az volt, hogy minden bűnünket magára vette, ez volt az ő gazdagsága. És ebbe halt bele. Még az Isten fiúsága sem maradt az övé olyan értelemben, hogy úgy kellett felkiáltani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Még az Istent is elveszítette, az atyát is elveszítette, mert ennyire szeretett bennünket, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hogy megnyerjük a menny minden gazdagságát. És persze Isten adhat e földön fizikai javakat is, csak tudjuk a helyünket, és tudjuk a javainknak a helyét. Mert semmit nem vihetünk ki ebből a világból. Csak azt vihetjük ki, hogyha Jézus megváltottjai vagyunk. Csak azt vihetjük ki, hogy ő, ami személyes, megváltunk, és Urunk, és ránk nézve érvényes az ő kegyelme és szeretete, csak ezt vihetjük magunkkal. És hogyha így van, akkor az az indulat legyen bennünk, amely Jézus Krisztusban volt. Befejezésül hadd olvassam fel a Filippi levélből azt az ismert részt, és ezt vigyük haza, amikor gazdagságról és szegénységről gondolkozunk. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalt őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Így hajoljon meg a mi térdünk is ő előtte, amíg lehet. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 276. dicséret 4. versét. Úr Jézus, hadd magasztaljunk téged, hogy mennyei gazdagságodat odahagyva vállaltad a legteljesebb szegénységet, hogy mi a te szegénységed által tudjunk meggazdagodni. Köszönjük a te golgotai kereszthalálodat, de köszönjük harmadnapi feltámadásodat is. Köszönjük, hogy velünk élhetsz. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy te mutatsz rá, hogy hogyan bánjunk anyagi javainkkal, és köszönjük, hogy te figyelmeztetsz, hogy a mennyei kincseket keressük. Kérünk, Urunk, vezess bennünket egyen-egyenként, és vezess bennünket, mint gyülekezetet is. Adj érzékeny szívet, hogy felfedezzük a szükségleteket, hogy kielégítsük azokat, amennyiben rajtunk áll. Legyen irgalmas a szívünk, hiszen a te szíved irgalmas volt irányunkban. Hadd könyörögjünk, Urunk, a betegekért, azokért, akik kórházban vannak jelenleg is. Hadd könyörögjünk a gyászolókért, hadd könyörögjünk azokért különösképpen, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, illetve akik most fognak majd megállni itt ebben a templomban, a búcsúztatáson, hogy szerettüktől végső földi búcsút vegyenek. Urunk, munkálkodj emberi szívekben, hogy megláthassák a te kegyelmed nagyságát, és megláthassák az örök élet perspektíváját. Kérünk, hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.